Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, az ige hirdetés alapjául kijelölt szent igét, amit megírva találunk János evangéliumának 9. fejezetében, a 24-től a 38. versig a következőképpen. János evangéliuma 9. fejezet 24. versétől olvasom. Oda hívták tehát másodszor is a nemrég még vak embert, és ezt mondták neki: dicsőítsd az Istent! Mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Erre ő így válaszolt: hogy bűnös-e, nem tudom. Egyet tudok, bár vak voltam, most látok. Ekkor megkérdezték tőle: mit tett veled? Hogyan nyitotta meg a szemedet? Ő így válaszolt: megmondtam már nektek, de nem hallgattatok rám. Miért akarjátok ismét hallani? Talán ti is a tanítványai akartok lenni? Megszitták, és ezt mondták: te vagy az ő tanítványa, mi a Mózes tanítványai vagyunk. Mi tudjuk, hogy Mózeshez szólt az Isten, de erről azt sem tudjuk, hogy honnan való. Az ember így válaszolt nekik: ebben az a csodálatos, hogy ti nem tudjátok, honnan való, mégis megnyitotta a szememet. Tudjuk, hogy az Isten nem hallgat meg bűnösöket, de ha valaki istenfélő és az ő akaratát cselekszi, azt meghallgatja. Örök idők óta nem hallotta senki, hogy valaki megnyitotta volna egy vakon született ember szemét. Ha ő nem volna Istentől való, semmit sem tudott volna tenni. Erre így feleltek neki: te mindenestől bűnben születtél, és te tanítasz minket? És kiközösítették. Meghallotta Jézus, hogy kiközösítették, és amikor találkozott vele, megkérdezte tőle: hiszel te az ember fiában? Ő így válaszolt: ki az Uram, hogy higgyek benne? Jézus így felelt neki: látod őt, és aki veled beszél, ő az. Erre az ember így szólt: hiszek, Uram. És leborulva imádta őt. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, János evangéliumának 9. fejezete a vakon született emberről szól. A fejezet elején a gyógyításának a története egészen részletesen, hogy pontosan hogy zajlottak az események, hogy Jézus mit csinált, hogyan gyógyította meg őt, és utána pedig, hogy mi minden történt a gyógyításának a következtében. Milyen helyzetek alakultak ki, milyen beszélgetésekbe, milyen vitás helyzetekbe került ez a vak, és hogy tulajdonképpen mi minden következett abból a kezdeti gyógyításból. Nagyon érdekes, és szeretettel ajánlom mindenkinek az ige tanulmányozását, hogy akár ma délután, amikor időt tudunk szánni rá, akkor mélyüljünk el ebben az egész fejezetben, hiszen nagyon izgalmas dolgokra világít rá az Isten igéje. Hiszen amikor megtörténik a gyógyítás, akkor utána a legelső emberek, akik találkoznak ezzel az új helyzettel, hogy ez az egykor még vak ember, most már nem vak, azok a szomszédok voltak. És rögtön megkérdezik, hogy vajon mi történhetett, vagy elkezdenek ott azon vacillálni, hogy most akkor lehet, hogy mégsem ő az, vagy lehet, hogy hát hogy is volt ez az egész, hiszen furcsa az a dolog, ami történik. És akkor ő már ott rögtön az elején a szomszédoknak, az első értetlenkedőknek egészen pontosan, részletesen elmondja, hogy hogyan gyógyította meg őt Jézus. Aztán nem sokkal később a farizeusokkal kerül összetűzésbe, mert a farizeusok azon botránkoznak meg, hogy ez a gyógyítás, ez szombatnapon történt, és éppen ezért kérdőre vonják ezt az embert. És azt mondják, hogy hát amiről ő beszél, és ott is részletesen elmondja, hogy pontosan hogyan történt a gyógyítás, hogy ez az ember, aki téged meggyógyított, ez nem lehet az Istentől való ember, hiszen megszegte a szombatot, ez egy olyan botrány, ami kizárja azt, hogy ő valóban az Istennel kapcsolatban legyen. de aztán elengedik őt. És aztán utána beidézik a szülőket. A szülők ott állnak a kihallgatáson, és annyit tudnak elmondani, hogy igen, ez valóban a mi fiunk, igen, valóban vakon született, és kérdezik tovább a szülőket, hogy de hát akkor hogy lehetséges, hogy lát? Akkor a szülők azt mondják, hogy fogalmunk sincs, hát felnőtt emberő, kérdezzétek meg őt magát. És akkor ezek után újra beidézik ezt az embert, és itt kezdődött a prédikációs alapige egy második kihallgatásra, ami egy nagyon-nagyon kemény hangvételű kihallgatás. Egy olyan, amiben ez az ember, bár próbálják őt sarokba szorítani, próbálják megfélemlíteni, mégsem hagyja magát, hiszen neki volt találkozása Jézussal, ő átélte azt, hogy bármit mondanak Jézusról, ő tudja, hogy mi az igazság, nem hagyja magát megfélemlíteni, és aztán ennek eredményeként kiközösítik őt a zsinagógából. És miután ez megtörténik, akkor Jézus újra találkozik vele, és világosan kijelenti magát neki, hogy ő a megváltó, és ezek után az ember leborul előtte. János evangéliumának 9. fejezete ezt a történetet, ezt a nagyon megrendítő történetet, ezt a gyógyításból, új életből fakadó, sok-sok konfliktus helyzetet és erős hitvallást hozza elénk. Mit akar Isten üzenni nekünk ezen a vasárnapon, ennek az igének az alapján, különösen is a második része, a fejezet második fele alapján? Testvérek, én azt gondolom, hogy az első nagyon fontos üzenet az egy figyelmeztetés az Istentől. Hogy vigyázz, hogy miből fakad a bizonyosságod. Vigyázz, hogy miből fakad a bizonyosságod. Azt mondják a farizeusok és a zsidó vezetők a 24. versben, hogy mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Aztán azt mondja erre a meggyógyított vak, hogy én azt nem tudom, hogy bűnös vagy nem, de egyet tudok. Vak voltam, most látok. Mind a két oldal arra hivatkozik, hogy ő valamit egészen biztosan tud. A zsidók is nagyon biztosak abban, amit ők tudnak Jézusról, hogy bűnös és nem lehet az Istentől való, és a meggyógyított vak is egészen bizonyos abban, hogy amit ő tud Jézusról, az igaz, hiszen átélte, hogy Jézus cselekedett az ő életébe olyat, amire senki ember nem volt képes. És egymásnak feszül ez a két oldal, és mind a kettő hivatkozik egy olyan alapra, amelyre azt mondja, hogy ez a biztos alap, amire építhetem az én tudásomat Jézussal kapcsolatban. És mi ez a két alap? Tulajdonképpen a két szövetség. Az Ószövetség és az Új Szövetség. Hiszen a zsidók mire hivatkoznak? Mózesre és a törvényre. Arra, hogy az Istennel való kapcsolatnak az alapja, hogy az Isten adta a törvényt, és elvárja az engedelmességet. És aki engedetlenné válik, azt az Isten nem fogja megáldani. Ez az Ószövetségnek az alapja, annak a gondolkodásnak, ami a zsidókat mozgatta. Ezért volt az, hogy a törvénynek a betartását mindenek felett fontosnak tartották, olyannyira, hogy aztán beleestek mindenféle szélsőségekbe is, hiszen a törvénynek nem a lényegét, nem az értelmét ragadták meg, hanem betű szerint próbálták magyarázni, aztán azt a betűt is, és a végén már elvesztek az emberi magyarázatokban, meg a logikában. Amikor Jézusnál azt látták, hogy nem tartja be a szombat törvényét, akkor azt mondták, hogy tehát ő feketén-fehéren bizonyítható, hogy nem az Istentől való. Mert az, hogy szombatnapon gyógyít, az egy kétségtelen bizonyíték erre. Az a törvény, az a parancsolat, hogy szenteld meg az ünnepnapot, az azt jelenti, hogy azt a napot szánd oda az Istennek. Tartózkodj a munkától, tartózkodj a fáradozástól, tartózkodj a cselekedetektől, mert az a nap teljes mértékben az Istené. Meg kell szentelni az ünnepnapot. A testi és a lelki felüdülésnek az ideje, és ezt nagyon komolyan kell venni. Igen. De mit mondott Jézus nekik egy másik helyen, Lukács 14.5-ben például? Nagyon komolyan veszitek ezt a parancsolatot. De mi van akkor, ha valamelyikőtöknek a fia, vagy az ökre beleesik a kútba? Ott hagyja pusztulni? Csak azért, mert szombatnapon történt? Nem húzza ki onnan? Nem azért van a szombat, hogy uralkodjon az emberen, hanem azért adta az Isten a szombatnapot, hogy védelmet adjon az ember számára. És amikor történnek ezek a gyógyítások, rengeteg ilyen történet van az evangéliumban. Annyira megdöbbentő, hogy Jézus a gyógyításai közül nagyon sokat szombatnapon végzett el. Megtehette volna, hogy kikerül és akkor kedvez nekik. De neki meg kellett mutatni nekik, hogy de a szombat az nem azt jelenti, hogy mindentől betegesen tartózkodom, mert az az Isten szándéka, hanem abban az esetben, ha egy szerencsétlen embernek helyreáll az élete, az nem szegi meg az Isten parancsát. Az nem ellentétes azzal, amit az Isten mondott. Igen, tartózkodj a munkától, szánd oda a napotat az Istennek. De ha az Isten valakit menteni akar szombaton, akkor ne akarja az akadálya lenni ennek az embermentő isteni szeretetnek. És amikor ezek a farizeusok, írástudók, zsidó vezetők állandóan kötözködtek Jézussal a szombatnap miatt, de akkor beleragadtak ebbe a mózesi törvénybe, ebbe a rabságba, tulajdonképpen rabságba tartotta őket az, hogy nekünk már pedig ezeket a törvényeket be kell tartani, és foggal körömmel be kell tartatni ezt mindenkivel, mert akkor leszünk majd kedvesek az Isten előtt. És jön Jézus, és kitárja az ajtót, és ebből a rabságból is szabadítani akar, de minden más rabságból, minden más megkötözöttségből, mert az Isten gyógyítani, felemelni, megszentelni akar életeket. Miből van a bizonyosság? Azt mondták a zsidó vezetők, tudjuk, hogy ez az ember nem lehet az Istentől, mert a mózesi törvényeknek szerintünk ellentmond. A meggyógyítottak azt mondja, tudom, hogy az Istentől van, mert meggyógyított, mert tapasztaltam azt, hogy hatalma van olyan erők felett, ami felett senki embernek nincs hatalma. Ez a kulcskérdés a tudásnál, hogy kicsoda Jézus, és miért vagyok ebben olyan bizonyos. Azért vagyok bizonyos, mert megtapasztaltam azt, hogy Jézus cselekedett az életemben, és azon a téren hozott az életemben gyógyulást, ami teljesen lehetetlen volt, és ahol a legnagyobb baj volt az életemben, vagy pedig azt láttam, hogy mások életében cselekszik, és ezt próbáltam összehozni valahogy a tanításokkal, amiket hallottam róla. Vagy hallottam az Istenről. Az az alap, ami hallomásból van csupán, az körülbelül annyit ér, mint ennek a zsidó társaságnak a tudása. Bármennyire magabiztosan állnak ott a meggyógyított vakkal szemben, az a tudás, az semmit érő tudás. Az a bizonyosság az igaz, amit a meggyógyított vak saját maga tapasztalt. Én azt gondolom, hogy ezen a vasárnapon visszakérdez az ige a mi életünkre is. Amikor valamit kijelentünk Jézusról, sokszor kijelentünk Jézusról dolgokat, ugye? Honnan van a bizonyosságunk? Hallomásból? Háttér dolgok alapján? Vagy személyes tapasztalatból? Ha személyes tapasztalatból, mert tapasztaltuk azt, hogy ő mire képes, akkor az megtartó alap lehet az életünkben. A hallomásból, akkor az nem biztos, hogy minden úgy van, ahogyan hallottuk. Lehet, hogy úgy van, de nem biztos. Személyesen kell találkozni vele, hogy a bizonyosságom igazi legyen. Aztán a másik dolog, ami megint nagyon megrendítő ebből az igéből. Nem mindegy az, hogy kinek a tanítványa vagyok. Ez is elhangzik ellentétként ebben az igében. Megkérdezi a meggyógyított vak tőlük, hogy hát miért akarjátok megint elmondatni velem, hát már nektek is elmondtam, meg már kismilliószor sok mindenkinek elmondtam, hogy pontosan hogy történt a gyógyítás. Azért akarjátok újra hallani, mert ti is a tanítványai akartok lenni? És akkor mit mondanak erre a zsidók? Te vagy az ő tanítványa, mi a Mózes tanítványai vagyunk. Nagyon döbbenetes ez a mondat. Engem nagyon szíven ütött ez a megfogalmazás, amit ők mondanak. Mert ezzel nyíltan felvállalják az ellenállást Jézussal, és nyíltan kijelentik azt, hogy ők ahhoz a szövetséghez ragaszkodnak, ami a mózesi szövetség, ami a cselekedeteken áll, ami tulajdonképpen arról szól, hogy én betartom a parancsolatokat, én ezt teszem, én ragaszkodom az Istenhez. Az Ószövetség embere, Jézus korában, ezért akadt fönt Jézuson. Nem azért, mert hűséges akart lenni ahhoz, amit az Isten kijelentett korábban, hanem azért, mert az énhez ragaszkodott, hogy majd én megoldom a dolgokat, majd én betartom, majd az Istennel való kapcsolat rajtam fog múlni. És akkor jön Jézus, és jönnek azok az összetört életű emberek, akiknek az élete megváltozik Jézus jelenlétében és szavának érintésének hatására, akik semmit nem tudnak hozni abból, hogy én mit teszek, vagy mit tudok betartani, vagy ki az az én. Tulajdonképpen ez a meggyógyított vak egy senki az ő szemükben, meg az egész társadalom szemében. De Jézus helyreállítja az ő életüket. Nem mindegy, hogy kinek a tanítványa vagy. Mózesnek, azaz az ént hangsúlyozod, vagy Jézusnak, és akkor azt látod, hogy minden kegyelem, mert ő az, aki cselekszik, és nem én. Aztán a harmadik nagyon fontos üzenet. A Jézussal való találkozásnak mindig megvan a következménye. Van ennek pozitív következménye, ami fantasztikus, és van ennek olyan következménye, ami nagyon nagy nehézségekkel jár. Hiszen mi a fantasztikus következménye? Van egy születésétől fogva vakember, akit meggyógyít Jézus, kihoz a vakságból, megnyílik előtte a világ, látja ennek a csodálatos teremtett világnak a szépségét, sokszínűségét. Látja az embereket, amikor valakivel kapcsolatba kerül, egyáltalán eddig kapcsolatba se tudott igazán kerülni senkivel, hiszen ő ott koldult az út szélén, oda vetettek neki alamizsnát, nem is foglalkozott vele igazán senki. De most már, hogy látó ember, most már értelmet találhat az életének, kereshet magának munkát, lehetnek értékes emberi kapcsolatai. Ha odaáll beszélgetni valakivel, akkor láthatja az arcát, láthatja a gesztusait. Egészen új világ nyílhat meg előtte. Ez valami fantasztikus következménye annak, hogy Jézus meggyógyította az ő életét, és kihozta őt a vakságnak a mélységéből, sötétségéből. De ugyanakkor következménye a Jézussal való találkozásnak az is, hogy szükségszerűen konfliktusba fog kerülni bizonyos emberekkel. Mert a vallási közösség, ha ő Jézushoz ragaszkodni fog, akkor azonnal ki fogja vetni magából. És ez döbbenetes. Ezt nem lehet kikerülni. Miért nem? A legnagyobb probléma Jézus korában az írástudókkal, farizeusokkal, a templomban járó buzgó emberekkel az volt, hogy a vallásosság volt az elsődleges, és nem az Istennel való élő kapcsolat. Mert ha az Istennel való élő kapcsolat lett volna, akkor Isten tudta volna őket vezetni Jézushoz, de ők nem az Istenre figyeltek, hanem a hagyományokra, a szokásokra. És ahol formális vallásosság van, ez ma is így van, ott Jézus nem tűrik meg. És ott az sem tűrik meg, akiben Jézus ott él. Ott szükségszerűen jönnek a konfliktusok. Amikor beidézik ezt a meggyógyult vakembert második alkalommal, és ő olyan bátran elkezd beszélni Jézusról, akkor ő tudatában van annak, hogy mit kockáztat? Mit gondolunk? Igen? Nem? Tegye fel a kezét, aki úgy gondolja, hogy tudatában van annak, hogy mit kockáztat. Igen? Többség jelentkezett, vagy majdnem a fele, de inkább több. Miért gondoljuk, hogy tudatában van?
Mert ellene mondott, amit ő mondta.
Igen, tehát ha ellene mondok a vezetőnek, akkor végem van? Igen, ez is benne van, de hogy pont Jézus miatt? Megismerte Jézus. Hazamegyünk, olvassuk el a fejezet előtte levő részeit. Amikor a szülők be vannak rendelve kihallgatásra, ott azt mondja az evangélista, hogy elmondják, hogy vak volt ez a mi fiunk, valóban vak volt, de fogalmunk sincs, hogy mi történt vele. És azt mondja János evangélista, hogy azért nem merték elmondani, mert féltek, hogy kizárják őket a zsinagógából. Mindenki biztos volt abban, hogyha valaki ellent mond, mondjuk, azért azt gondolom, hogy nem igaz, hogy egyik vezetőnek se lehet ellent mondani, de ott abban a helyzetben azoknak a vallási vezetőknek a Jézussal kapcsolatos kérdésben nem volt szabad ellent mondani. Ez mindenki számára a napnál is világosabb volt, hogy akkor abban az esetben, ha valaki leteszi a voksát Jézus mellett, az egyenes következménye annak, hogy kizárják a zsinagógából. És a szülők nem állnak ki a saját gyerekük mellett, mert félnek, hogy akkor kikerülnek a gyülekezetből. De ez a vakember, vagy a meggyógyított vakember, amikor őt számon kérik, pontosan tudja, hogy mit kockáztat, mégis elmondja azt, hogy én ebben egészen biztos vagyok, hogy kicsoda ez a Jézus. Testvérek, ezt szeretném nagyon aláhúzni, hogy a Jézussal való találkozásnak, ha Jézus belenyúl az életünkbe, és meggyógyít valami olyat, ami alapvető problémát jelent, akkor annak nem csak az lesz a következménye, hogy megnyílik előttünk a világ, és csodálatos dolgokat élhetünk meg, hanem ez azt is jelentheti, hogy bizonyos emberekkel, akik Krisztust elutasítják, szükségszerűen konfliktusba fogunk keveredni. És akkor az a kérdés, hogy merünk-e bátran beszélni a hitünkről, vagy meghunyászkodunk azért, hogy ne dobjanak ki minket abból a közösségből, amiről azt gondoljuk, hogy nagyon fontos lenne ahhoz tartozni. És itt ez megint nagyon érdekes. Ez a vak. Ugye azt tanították a zsidók, hogy aki valamilyen súlyos betegségben szenved, az azért szenved, mert valamilyen súlyos bűnt követett el. És a bűnösnek nincs joga oda menni az Isten elé. Ez a szerencsétlen nem csak attól szenvedett, hogy nem látott, de nem járhatott a közösségbe sem. Hányszor ott lehetett a szívében, hogy milyen jó lenne az Isten közelébe kerülni. Milyen jó lenne ott lenni a gyülekezetben. Milyen jó lenne az Istent dicsérni. Milyen jó lenne hallgatni a tanításokat. Milyen jó lenne együtt imádkozni a többiekkel. És amikor megnyílik a szeme, nem tudom, ezt nem írja a Biblia, de biztos vagyok benne, hogy ott volt a szívében a hála és az öröm, hogy de jó, most már nekem is lehetőségem lesz arra az Isten közelébe menni, a gyülekezetbe, ahova eddig nem volt lehetőségem. És rögtön jön ez a próbatétel. Döntsd el, Mert ha Jézus mellett kiállsz, akkor idebe nem teszed a lábod. És azt mondja, hogy Jézus mellett állok, nincs más lehetőségem. Akkor az Istent úgy fogom dicsérni, nem ott abban a közösségben, hanem ott, ahol Jézus van. Akkor a tanítást nem ott fogom hallgatni, ahova vágytam eddig, hanem Jézus közelében. Akkor imádkozni nem azokkal az emberekkel együtt fogok, akiknek a társaságára eddig vágytam, hanem Jézussal fogok imádkozni. Döbbenetes, hogy ezt a következményt, ezt a kizárást, ezt annak tudatában vállalja, hogy tudja azt, hogy én sokkal többet nyerek, akkor, hogyha Jézus mellett maradok. Aztán a következő, még kettő dolog van, ami számomra ebből az igéből nagyon-nagyon erős üzenet volt, az az, hogy hogy reagálunk akkor, hogyha valaki tisztában látja az Isten dolgait, mint mi. Ugye mit mondanak ezek a vezetők? Mi nem tudjuk, hogy honnan való ez az ember. És akkor azt mondja erre a meggyógyított vak, hogy ebben az a csodálatos, hogy ti nem tudjátok honnan való, mégis megnyitotta a szememet. Tudjuk, hogy az Isten nem hallgat meg bűnösöket, de ha valaki istenfélő és az ő akaratát cselekszi, azt meghallgatja. Örök idők óta nem hallotta senki, hogy valaki megnyitotta volna egy vakon született ember szemét. Ha ő nem volna Istentől való, semmit nem tudott volna tenni. És mit mondanak erre? Te mindenestől bűnben születtél, te tanítasz minket. Testvérek, mondd egy kristálytiszta tanítást ez az ember. Ez egy senki. Ott engedte az életét az út szélén. És ott vannak vele szembe a farizeusok, írástudók, vallásos vezetők, akik éjjel-nappal tanulmányozzák az írást, megfelelő teológiai képzettséget megkapták, és leckét kapnak ettől a senkitől, aki világosan látja az evangéliumot, a tanítást, hirdeti nekik a tiszta evangéliumot, ami egy lehetőség az Istentől, hogy megtérjenek. És ők mit csinálnak? Na nehogy már, hát ki vagy te? Mit képzelsz te? Hogy mersz te megszólalni? Te tanítasz minket? Döbbenetes ez a hívő gőg, ami bennük van. És testvérek, nem csak a zsidó vallásos vezetőkben lehetett ilyen. Ilyen ma is lehet a keresztényekben. Amikor valaki, egy szerencsétlen, akit az Isten felemelt, oda jön hozzánk, és megfogalmazza az evangéliumot, tisztán és világosan. Hányszor ágaskodik bennünk a büszkeség? Na azért, én már hány éve mit tudok, mit tanultam, ennyit tanulmányoztam, milyen tapasztalataim voltak az Istené, na nehogy már te mondd meg nekem, hogy... És vigyázni kell, mert ezek a lehetőségek lehet, hogy utolsó lehetőségként adódnak. Az Isten adja, de soha nem jó, hogyha a tiszta evangéliumra bárki mondja, bárki, egy tanító, egy lelkész, egy szerencsétlen, teljesen mindegy, de ha a tiszta evangéliumot megfogalmazza, akkor arra az embernek, akárki is legyen, nem gőggel, hanem alázattal és nyitottan kell viszonyulnia. És aztán még egy dolog a végére. A legutolsó néhány mondat, nagyon-nagyon örülök, hogy benne van a mára kijelölt prédikációs alapigében. Mert amikor kiközösítik ezt az embert, akkor Jézus megkeresi. Találkozik vele, és megerősíti őt. Ez a vak óriási utat tett ám meg, mire eljutott ide. A legelején, amikor a 11. versben rákérdeznek, hogy ki gyógyított meg, ott annyit mond, hogy az az ember, akit Jézusnak neveznek. Aztán később, amikor először kihallgatják, akkor azt mondja, hogy hát ez az ember próféta. Aztán, amikor másodszor kihallgatják, akkor azt mondja, hogy az Istentől való ez az ember. És amikor itt Jézus találkozik vele a végén, akkor ő, mint megváltója előtt, borul le. És miért jutott el idáig a végén? Honnan tudja, hogy ő a megváltó? Úgy, hogy Jézus kijelenti neki. Nem ő találgat, nem ő következtet, hanem Jézus ezt kimondja, amikor azt mondja, hogy hiszel-e az ember fiában, az ember fia, az a messiásnak egy elnevezése, egy várakozás, ószövetségi proféciák alapján, és amikor kérdezi, hogy ki az, akkor azt mondja neki Jézus, hogy látod őt, aki veled beszél, ő az, és akkor leborul és imádja őt. És ez a látod őt, ez is egy nagyon fontos mondat. Tegnap a csendes napon már beszéltem erről, hogy az újszövetségben 3 szót használ a görög nyelv a látásra. Az egyik a fizikai látás, a másik a elgondolkodtató látás, a harmadik pedig a lényegnek a meglátása. Amikor a vak a második kihallgatáson azt mondja a vezetőknek, hogy vak voltam, most látok, ő az első látásról beszél, a fizikai látásról. Eddig fizikailag vak voltam, most fizikailag látok, fizikailag megnyílt előttem a világ. De amikor Jézus ott áll előtte, a történet végén, és hitvallásra hívja őt, akkor azt mondja neki, hogy látod őt a legmélyebb látással. Te nem csak a külsőmet látod, te a lényeget látod. Látod azt, hogy itt áll előtted a megváltó. És ezért tudtál kitartani ebben a hitben, bármik is voltak közben a körülmények. És ezért tud leborulni ez az ember Isten előtt. Testvérek, ez is azt gondolom, hogy ennek az igének egy nagyon-nagyon komoly üzenete, hogy milyen a mi látásunk, amikor Jézusra figyelünk. Mit látunk? Tényleg a lényeget? Tényleg őt? Ha igen, akkor ugyanúgy, ahogy ez a meggyógyult vak, leborulhatunk előtte, és imádhatjuk az Istent. Imádkozzunk! Drága Urunk, köszönjük neked azt, hogy te ma is szerte jársz, és hogy ma is megtalálod azokat az embereket, akik bajban vannak, és szenvednek valamilyen rabságban, megkötözöttségben. Köszönjük azt, Urunk, hogy minket megtaláltál, hogy odaléptél hozzánk, hogy megnyitottad a mi szemünket. És köszönjük azt, hogy azok a konfliktusok, amelyekbe azért kerültünk, mert kitartottunk melletted, azok nem hiába való konfliktusok voltak. Köszönjük azt, Urunk, hogy minket is vezetsz lépésről lépésre, ahogy ezt a vak embert az elején még csak a nevedet tudta, aztán megsejtett valamit abból, hogy te az Istentől jöttél, de a végén nem lehetett kétsége afelől, hogy te vagy a megváltó, hiszen te magad jelentetted ezt ki neki. Köszönjük neked, Urunk, azt az utat, amelyen minket vezettél el idáig, vagy ha még nem értünk el ehhez az utolsó fázishoz, akkor te vezetsz minket ezen az úton. Köszönjük neked, Urunk, hogy ma is szóltál hozzánk ezen az igén keresztül, és kérünk téged, hogyha elővesszük majd még ezt a fejezetet otthon, akkor te mutass még rá arra, amit meg kell látnunk ebből az igéből, azért, hogy olyan lehessen az életünk, amilyennek te szeretnéd. Így köszönjük meg neked a mai igét, és mindazt, ami elhangozhatott és eljuthatott a szívünkig. Amen.